Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner Reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastjának legújabb adása, én Kacsó Dániel vagyok, és köszöntöm itt mellettem Juhász Zsoltot, a Kossuth Rádió műsorvezetőjét, szervusz!
Szervusz!
Mindjárt elmondom, hogy miért is vagy itt, de előbb köszöntöm még Kiszeli Zoltánt is, politológus, elemzőt, szervusz, téged is köszöntelek!
Szervusztok!
Nagyon sok témánk van, alapvetően egy külpolitikai fókuszú beszélgetés lesz ez, de előtte még, hogy Juhász Zsolt miért van itt, ugyanis ő a műsorvezetője többek között annak a műsornak, amit arra a névre hallgat, hogy egy, az este a Mandinerrel, hogyha jól mondom, szerda esténként van, és a Mandiner a heti lapszámát beszélitek át valamelyikünkkel közülünk, szerzők közül vagy szakértővel a legfontosabb témákat. Az első adás meg is volt ezen a héten, milyen volt?
Izgalmas volt, érdekes volt, Sándor Lénárt, az MCC pontosan
jogi
műhelyének a vezetője volt a vendég, és hát a labban, ami megjelent írás azzal a címmel, hogy nincs időnk több időt veszíteni, ezt elemeztük, kicsit fölé helyezkedtünk a napi uniós ügyeknek, elindítottuk a múltból, és megérkeztünk a jelenbe, és ezt elemeztük ki részletesen, tehát maga az írás, és ami abból még kimaradt, és ez is a célunk, hogy minden héten kinézzünk egy témát, vagy egy címlap történetet, vagy egy írást a szerzővel, vagy a téma egyik szakértőjével vesszük ezt így górcsi alá, minden héten 25 percben, este 7 óra után.
Szerdánként, és ha jól tudom, akkor Kiszeli Zoltán személyesen ismeretlen előtted. Voltatok ti már elég sokat együtt a Magyar Rádió stúdiójában.
Igen, hát a Vasárnapi Újság című klasszikus műsorban én ott több mint 10 évet lehúztam műsorvezetőként, és ez még az az időszakon 2006-7 körül, amikor még nem volt ez az óriási nagy nyilvánosság cunami, de hát akkor még nagyobb hallgatottsága volt, most is van hallgatottsága a Vasárnapi Újságnak, és megmaradt a brendje, de hát akkor igazából nagyon kevés ilyen lehetőség volt, és akkor találtuk ki, hogy legyen egy fiatal politológus páros, ez volt a Kiszeli záruk kettős,
másik héten,
a másik héten meg az idős politológus páros, a Simon János Galló Béla kettős, és amikor ez rendszeresen ment így, és amikor mondjuk nyár volt, akkor cseréltünk is, tehát így összekevertük a történet, mindenki jobban van a másikkal, tehát nem volt semmi föntartás, tehát volt, hogy Zárug Simon, Kiszeli Galló, tehát nagyon jó elemzések voltak, élvezet volt.
Zoli, pedig azóta is elemezzük itt a körülöttünk zajló világot. Amiről szerintem akkoriban nem beszéltetek, hogy német gazdák tömegei vonulnak ki német nagyvárosok utcáira, és kormányválság közeli állapotot idéznek elő, mert hogy ugye azt mondják, hogy ez egy nagyjából rendszerváltás környéke óta ilyen tömeg és ilyen eltökélt tömeg az adott kormánnyal szemben, gazdák tömege nem jelent meg. Ezt jól tudom, Zoli, most hozzád fordulok. Mennyire példátlan ez a mostani eset, és meddig vezethet el, mert ugye a kormányválság és a kormánybukás szavak is felfeltűnnek, lehet, hogy csak a magyar médiában lefordítva, de a német sajtó is cikkezik erről?
Igen, hát ugye daliás idők voltak valóban, és hát Budapesten is volt gazdatüntetés a 2000-es években.
Csak a Demszky Gábor, akkori főpolgármester kirakta a traktor tilos táblát, aztán nem lehetett bejönni egy határon.
Igen, ez volt a megoldása az akkoriban liberális kormánynak, hogy egy ilyen nem a politikai megoldás, hanem egy ilyen látszat megoldás. Igen, tehát a német gazdáknál valóban nagyon régen volt ilyen tüntetés, talán 30 éve utoljára, amikor ilyen nagy tüntetés volt, de hát most megváltozott a helyzet. Ugye azt látjuk, hogy tehát amit talán amiről kevesebb szó esik, hogy a 28-tól induló új uniós költségvetésben az agrártámogatások és a kohéziós támogatások aránya a mostani kétharmadról egyharmadra csökken. Tehát nem lesz szükség ennyi gazdára, pláne kicsire. Magyarul elindul egyfajta gazdaüldözés az Európai Unióban, ez részint a szabályok szigorításával történik, holland gazdák ezért tüntettek tavaly, például a nitrogén kibocsátást korlátozták, ezzel ugye rögtön a bevételük nagy részétől elestek, ők ezzel ellen tiltakoztak.
Ez egy, bocsánat, hogy közben vágom, ez a zöld fordulat nevű
igen,
ez a része?
Igen, ez a zöld fordulat, a Great Reset része, ugye abból indulnak ki a globalisták, és ez igaz is egyébként, hogy világszinten a termőföld felén takarmányt termelnek, és ugye, hogyha kevesebb állati fehérjét eszünk, és húst, akkor ugye azt a területet, amit most az állatok takarmányozására használnak szántóföldet, abból és az embereket lehetne táplálni. Ez az egyik része, tehát ez sok szála van ennek a történetnek, csak most jutottunk el oda, hogy a nyugati gazdák, általában családi gazdaságok vannak ilyen 50 és 150 hektár között, ami működik ebben a rendszerben. Csak ugye 28-tól kevesebb pénz lesz, mert kell a pénz az ukránoknak, a migrációnak, az unió nemzetközi szerepvállalásának, plusz ugye az ilyen nem látott válságok finanszírozására, tehát kevesebb gazdára van szükség, és a kisbirtok helyett a nagybirtokra. Az Elbától keletre megmaradt a nagybirtok, ugye ezeket privatizálták, itt ez nagyjából működik, Ukrajnában az amerikaiak bevásároltak, most ugye nyugaton úgymond a fölöslegessé váló, a szabályokkal fölöslegessé váló kisbirtokokat fogják majd fölvásárolni. Ugye, és hát ami a gazdák nem érték el a céljukat, mert átverték őket, igazából egy olyan szabályozást fogadtak el a német kormány részéről, ami ugyanezt a politikát folytatja, csak más eszközökkel, és egy állatjóléti adót vezetnek be, az azt jelenti,
mondd még egyszer,
állatjóléti adót. És azért mondom itt a...
De hát, hogyha, bocsánat, föl akarják számolni a marhák létezését, legyen kevesebb marha, hogy kevesebb marha, bocsánat.
Hát állat,
kuki, de nem csak kerüljön a légtérbe, tyúk, akkor miért foglalkoznunk a jólétükkel is egyszerre, miközben halálra ítéltük
őket. Tehát mondom, a cél az, de azt nem lehet mondani, hogy holnaptól ne egyél húst. Ezt próbálták a zöldek, nem működik. Mint az sem működik, hogy csak 30-szal menjél a belvárosban, meg 100-zal, 90-nel az autópályán. Ugye ez lenne az ő álmuk, mert ők biciklivel járnak a belvárosban, vagy gyalog. Tehát igazából azt kell nézni, hogy ez a gazda téma, ez arról szól, hogy legyen kevesebb hagyományos állati fehérje. Uh-huh. Tehát ez a tyúkra vonatkozik, a marhára, a disznóra. És ugye az állatjóléti adó azért egy átverése a gazdáknak, mert az azt jelenti, hogy a tömeges állattartásra vetik ki ezt az adót, de ez azt is jelenti, hogy a tömeges állattartással olcsó és megfizethető áru, nagy mennyiségű élelmiszer jön. A németek azt mondják, hogy legyen jó élete a malacnak, de 3 eurónál nem akarok többet fizetni a grill húsomért.
Mennyi ebben az ideológia, ha belegondolunk, mert hogy ugye állatjóléti adó, ez úgy tudom, hogy minden kilogramm hús után kell valami adót befizetni, de ugye említetted Hollandiát, ahol hát Hollandia az ország méreteihez képest egy óriási mezőgazdasági kibocsátó ország.
Igen, most még, de ugye, hogyha ez a politika folytatódik, akkor nem mondjuk 50 ezer kis gazdaság fogja ezt előállítani, hanem mondjuk 10 nagy cég. A másik pedig, hogy a hagyományos gazdaság az azt jelenti, hogy ez egy középosztályt is jelent. Ugye Rákosi mondta, hogy a kuláknak van földje, van öntudata. Elveszed a földjét, elveszed az öntudatát. Tehát ez zajlik most nyugaton, amit az Elbától keletre már lezajlott, a középosztálynak a kicsinálása. És ennek vannak különböző eszközei. Az állatjóléti adóra még két mondat. Magyarul a tömeges állattartásból érkező termékekre vetik ki ezt a különadót, ami megfizethető. Ez azt jelenti, hogy például az étterem látogatás is drágább lesz, vagy a hagyományos élelmiszer, ez ugye az éttermeknek is a vesztét okozza. Ugye Klaus Schwab megírta egyébként a Great Reset könyvében, hogy a Covid leállások miatt a brit és a francia éttermek akár 70%-a is bezárhat. Most már hozzátehetjük, hogy a német éttermeknek is a nagy része. Tehát az étterem látogatás az pár éven belül egy olyan luxus lesz, mintha most mondjuk egy jobb étteremben.
Nyugaton megint. Vagy nálunk is itt, ha lőjek vissza magunk felé, hogy minket ez hogy érint, ez az egész
folyamat? Hát sajnos begyűrűzik. Tehát begyűrűzik például ugye a CO2 adó, amit az Unió egy közvetlen bevételi forrássá akar tenni, és 700 milliárd eurót várnak csak a CO2 adóból Brüsszelben. Ez azt jelenti, hogy például most januártól azért kellett Magyarországon is emelni az üzemanyag árát, a jövedéki adó részét, mert az Unió előírta, hogy a jövedéki adót, ami a fosszilis energiára van kivetve, ezt emeljék. És ugye csak egy számot hadd mondjak, hogy konkrét is legyek, Németországban tavaly 30 eurót kellett tonnánként fizetni, CO2 kibocsátás után most már 45-öt. Tehát ez egy olyan adó, amivel a fosszilis energiát akarják visszaszorítani, és ezzel ezen az elven akarják állatjóléti adó néven a tömeges állattartásból érkező termékeket is.
De hát ez a CO2 kibocsátás, ha belegondolunk, a világ legnagyobb CO2 kibocsátója az Kína 30%, az USA 20% körül van, India 10%, és Németország 1,5%. Tehát akkor emögé rejtik el azt az ideológiát, amiről itt beszéltünk, hogy veszélyes a paraszti társadalom, veszélyes az állattartás, mert ugye a paraszti társadalom meg tudja magának termelni, amit mondjuk egy városi lakosság nem. Tehát, hogyha bármilyen intézkedés van, akkor mi kiszolgáltatottak vagyunk, de a parasztságon nem tudtak eddig fogást találni, hogyha nézzük az 50-100 évvel ezelőtti időszakot is, hogy el tudta magát látni, és meg tudta termelni a javait, és ön tudta magát tartani. Tehát is ezt kell, úgy látom, én kiveszem a szavaidból, hogy ezt kell visszaszorítani, és az állattenyésztésnél meg ugye az a helyzet, hogy jöhetnek helyett ezek a bizonyos műhúsok, meg a génmódosított termékek, mondjuk a szója Ausztráliából, Amerikából, ide nem vonatkoznak
azok a bogarak. A
meg a bogarak. Igen, tehát a fehérje. Tehát Ukrajna, mikor ukrán termőföld, az már nem ukrán termő. Föl. Tehát itt döbbenetes dolgokat láthatunk a mezőgazdaságban. 300-400 ezer hektárt birtokol egy-egy amerikai cég.
Hát úgy éri meg. Tehát egy birtokkoncentráció már végbe ment az elmúlt időszak 100 évek során Nyugat-Európában is, de mondom, tehát az ember tényleg, hogyha megnézi, hogy az Elbától nyugatra sokkal több a kisgazdaság, és úgymond ez fölösleges, legalábbis a globalisták szerint. Én örülök neki, mert minden középosztály, minden, ami lokális, az jó. Ugye az azt jelenti, ugye, hogy a helyben vásárolok, helyben marad a pénz.
Azt gondolnám, hogy ez a zöld gondolat egyébként. Hát a zöld filozófia, hogy Roger Scruton leírta, a konzervatív válasz a zöld hullámra, hogy a lokális megoldások azok, abban nincsenek ellátási láncok, nincsenek nagy utaztatások, magunk körülötti világot szeretjük, óvjuk, és abból élünk.
Ez a kék ökológia. Franciaországban ezt így hívják, ugye ez az, ami a jobb oldali, ami a teremtésvédelem. Azért is használunk más szavakat, mert ez a klímaideológia, ez egy globalista ideológia. Tehát a transznacionális cégek, amelyek át akarják venni az uralmat, ugye összeesküvés elméletek nincsenek, csak összeesküvések, ugye ezeknek vannak globalista ideológiája. Globalizáció is egy, a globalizmus is egy ilyen ideológia, a klímaideológia ennek egy része.
De hát te, mint Németország szakértő, azt hiszem 46-ban vagy 47-ben volt egy ilyen németer Morgenthau néven, hogy a mezőgazdaságot erősíteni, aztán mivel látjuk, hogy Németország nem önálló azóta sem, meg előtte sem, Amerika közbeszólt, hogy na ezt a programot akkor le kell. Egy nagyon jó kezdeményezés.
Igen, ugye Morgenthau az ez egy amerikai terv volt, hogy Németországot úgymond pacifikálják, csak hát a szovjet fenyegetés miatt átértékelték. Nem, tehát nem akarok itt nagy félelmeket kelteni, meg nem azt mondom, hogy ez így lesz. Ez egy törekvés, amit én látok, amit azonosítok, hogy az állatjólétre hivatkozva, a CO2 adóra hivatkozva átszervezzék a világot. Ugye látjuk, hogy egy nagy átállás előtt áll a világ, és igazából, ahogy én látom ezeket a terveket, nagyjából arról van szó, ez sem új dolog. Egyébként a múlt 120-as évei óta ezt látjuk. Hogy az USA-t és az európai piacokat egybe kell nyitni. Ez korábban csak az angol száz országokra volt érvényes, az USA hitelezte az angolokat, ugye, meg ugye a jóvátétel révén a németeket, és hát most a 21. században ezt akarják újra indítani, hogy összenyissák az USA és az Európai Unió piacát. A CO2 kérdés az egy olyan eszköz lehet, amivel potenciálisan a nyugat azt reméli, hogy a világ többi részét dominálni tudja, hogy a németek ebben jobban hisznek, mint az amerikaiak, van egy technológiaváltás, ami korábban a TTIP volt, az amerikai USA, bocsánat, az európai...
Ahogy Schiffer András mondja.
Igen, tehát az USA az Európai Uniós szabadkereskedelmi megállapodás, ami Donald Trump el. Tehát kicsit, hogyha egy mondatban kell összefoglalni, ugye akkor az egész dízelbotrány is úgy érthető talán jobban, hogy Obamáék kirobbantották a dízelbotrányt, hogy a németek csalnak az amerikai környezetvédelmi eljárásoknál, az amerikaiak meg csalnak a GMO szabályoknál. És akkor Obama tulajdonképpen azt javasolta a TTIP-el, hogy hát miért nem alkotunk közös szabályokat, és akkor már nem kell csalni, de a közös szabály azt jelenti, hogy
ők mondják meg.
Ők mondják meg, meg azt az 1 milliárd embert egy piacra lehet összenyitni. Most a németek szentül hisznek abban, egyedül egyébként Európában, de mindent elkövetnek annak érdekében, és az Unióban ezek a szabályok már jönnek, hogy 25 és 30 között átállítják a mostani foszilis ipart hidrogén alapú iparra. A németek ebben szentül hisznek, és már kiépítették azt a mintát, amit az Uniónak majd át kell vennie nagyjából 30 és 35 között, hogy a foszilis autók, foszilis energia kitiltása, fokozatos kivezetése után átállhassunk a hidrogénre. Tehát ez még gyermekcipőben jár, még nincs nem tömegérett, de azt remélik, és itt térek vissza arra, amit mondtál, hogy ha az USA és az Európai Unió áttér a hidrogén technológiára, ezt a célt szolgálja egyébként az Európai Unió és az USA között a TTC, ami az új TTIP, ugye ez a Trade and Technology Council, ahol másfél éve közös technológiákat akarnak kidolgozni. Mondom, a németek tolják ezt a hidrogént, az európaiak a német dominancia miatt bólogatnak, de nem hisznek benne, és az amerikaiak meg azt mondják, hogy mindegy, ti Európában csináltok, amit akartok, mi itt ülünk a szénen, az olajon, a gázon, mi úgy nekünk...
A palagázon,
nekünk úgyis lesz energiánk, tehát ilyen szempontból ez egy eszköz lehet az európaiaknak arra, hogy azt mondják, hogy mi hidrogénnel zöld energiát használunk, mert a hidrogén egy megoldás arra, hogy hogyan lehet az energiát tárolni. Tehát amikor sok szél van, vagy sok napsütés...
Ez még egy kidolgozatlan technológia.
Nem, hát, azért most
alakul
már...
Alakul,
tehát mondom, a németek több 100 millió eurót költenek arra, hogy ezt kifejleszik, és egy rövid példa, például az Airbusnál is ki van adva, hogy mondjuk 2040-től hidrogén alapú repülők legyenek. Már most van vonat, teherautó, busz, ugye Magyarországon is kísérleteztek ezzel, küldték a németek a hidrogénes vonatot, a hidrogénes busz, Magyarországon is kipróbálhatták a magyar szakemberek, csak hát ugye ez még nem annyira...
Valahogy nekem az az érzésem, bocsáss meg, közbevágok, hogy ez megint egy ilyen 5 éves terv feelingje van, hogy már tudjuk, hova akarunk eljutni, csak az utat nem tudjuk, de már azt is tudjuk, hogy mikor akarunk oda eljutni, és ezért innentől ez egy kicsit ilyen ideológiai vezérelt tervezés, és az ideológia úgymond szolgálja lesz a tudomány is, az innováció is, meg a gazdaság is, és akkor már ott vagyunk, ahol voltunk a 40-es, meg 30-as években Oroszországban, Németországban, és még egy gondolat, amikor a németek szentül hisznek valamit, és abban minden energiát belefektetnek, és ugye tudjuk, akkor általában az valóban Európára olykor katasztrofális hatással van, hogyha lehetek ilyen rossz májú itt a történelmi analógiákkal.
De ami érdekes, hogy hiába vannak ilyen 5 éves tervek, meg ideológia vezérelt elképzelések, a normalitás mindig érvényesül, tehát teret nyer, ugyanis csak még egy pillanatra mezőgazdaságra visszatérve, a hagyományos húsfogyasztás az nem csökkent, hanem nőtt. Tehát hiába vannak kezdeményezések a hús alapú, vagy hús, minek hívják ezeket, műhúsok fogyasztására, meg az állattenyésztés csökkentésére uniós szinten. Ennek ellenére, és hiába volt kék nyelvbetegség, madárinfluenza, sertéspest is, a húsfogyasztásra továbbra is van igény. Tehát vannak a ideológiai megfontolások, de közben beleütköznek, én ahogy látom, az emberi gondolkodásba. És ezzel nem tudlak mit tenni, mert korábban is voltak ilyen elképzelések, ilyen világhatalmi törekvések, a világrend, a gondolkodásunk átalakítására, hát ugye most már itt van hozzá a nyilvánosság, ami hát egy fő tényező, de valahol az ember tudja, hogy mi végül is a normalitás.
Hogyne, hát az ember nyilván szeret jól élni, nem szeret lemondani megszokott dolgokról, ezért is vannak ezek a kvázi összeesküvés elméletek, vagy összeesküvések, és igen, ahogy ti is nagyon jól érzitek, Németországban is a kommenteket olvasom, vagy beszélek németekkel, nem Németországban dolgozó magyarokkal kell beszélni, németekkel, svájciakkal, osztrákokkal kell beszélni, mert ők érzik azt a változást, ami 5 évvel, 10 évvel ezelőtthöz képest az ő életükben bekövetkezett. És hát azt kell látni valóban, hogy a németek is, a nyugatnémetek is, ugye a keletnémetek már eleve azt érzik, hogy ez egy tervutasításos rendszer valóban, mint az NDK-ban, hogy nem mondhatod meg, hogy mit gondolsz. A németek 66%-ai kutatás szerint nyilvánosan nem mer véleményt alkotni, ha ismeretlen emberek vannak jelen, mert fél attól, hogy elszigetelődik. Ebben is van változás egyébként, mert az alsó középosztály már lecsúszott, most a középosztály középső része az, amelyik lecsúszott. Óriási a nyomás rajtuk, a nagyvárosi lakbérek az egekben vannak, egy kis lakás, egy szobás lakás, egy garzon lakás, mondjuk Münchenben már 800 euró körül indul, ami, és akkor ugye 1000-nél van egy, kezdődik, ami egy szobás normális lakás, és azt látjuk, hogy most már nem csak mondjuk München drága, meg Hamburg, meg Berlin, ami eleve drága volt, hanem a többi is jön föl, új lakás alig épül, szociális bérlakás alig épül.
Meg kell, bocsánat, hogy ilyen demagóg vagyok, a migránsoknak is.
Hát meg az ukránoknak, migránsoknak, és az ukránokkal ugye több mint 1 millió van csak Németországban, és egy olyan konkurencia jelent meg, ami már a középosztálynak is konkurencia. Tehát nem csak alul van a konkurencia, mert fiatalok beszélnek angolul, képzettek, motiváltak, és ugye a német középosztálynak is most már megjelenik. És hát érdekes, ugye az iparból szűnnek meg a munkahelyek, vándorol le az ipar, menekül Németországból, szerencsére a mi térségünkbe is, meg a fegyvergyárak, és közben képzeljétek el, hogy az utóbbi mondjuk 5 évben 1 millióval nőtt az állami alkalmazottak száma. És ezek azok, akik még féltik az állásukat, hogy nem merik elmondani a véleményüket, mert ugye egy állami állásból könnyebben kiraknak, mert hát radikális, vagy szélsőséges, vagy xenofób, vagy homofób, vagy minden vagy, és de ugye akik a piaci szférából veszítik el a munkájukat, ők már jobban felvállalják a véleményüket, mert rájöttek arra, hogy már nem sok veszteni valójuk van. De a középosztálynál most tudatosul ez, és ezért van ez a fajta tiltakozás.
Ezt nyilván nem a jelenlegi kormány kezdte ezt, tehát te is utaltál, hogy 15 évvel ezelőtt kezdődő folyamatok kezdenek most már hatást gyakorolni a mindennapokra, a társadalmi valóság minden napjaira. Viszont rég volt ennyire elutasított, és egyébként belül is megosztott kormány. Az eredeti kérdésem, ugye nek volt egy arrésze, ugye, hogy ebbe az egész mostani elégedetlenségi hullámba belebukhat-e a kormány, vagy lehet-e kormányválság. Ugye például a legkisebb az FDP, ugye?
Igen.
Ők majd belső szavazást tartottak, és a 52% a pártagságnak, ami igen szoros, tehát a Brexit ugye ezen dölt, az igen. is egy szoros meccs volt. Nyilván ott több emberről beszélünk, mint az FDP tagság. Szóval ők egyébként 5% alatt vannak nagyjából, igen. és mégis kormányon. Olyan SZDSZ hangulata van az egésznek. És épp hogy bennmaradtak a kormánykoalíció. Tehát maguk a párton belül sem egységesek, ha jól értem. Egymás között is komoly viták vannak, ami nyilván az identitásukból fakadóan, hiszen ez egy nagyon sokrétű koalíció. Ezzel szemben van egy ilyen elképesztő 80% körüli elégedetlenség a kancellárral. Tehát, hogy ez nekem minden csak nem demokratikus, miközben olyan döntések születnek napi szinten, ezek szerint még mindig egy korábbi irányvonal mentén, amik hosszú távú jövőt befolyásoló tényezők. Tehát ehhez képest, bocsánat, hogy megint hazacsatolok, lehet, hogy alma is körte, de a magyar miniszterelnök a demokrácia csúcsát képviseli Európában, hiszen folyamatosan megkérdezi az embereket, és megkapja a társadalom támogatottságát a döntéseihez. Ezzel szemben a német kormány teljes mértékben szemben a helyét a saját társadalmával politizál. Most költői a kérdés, mert nem fogjuk tudni a választ, de ez meddig tartható? Lehet, hogy ennek lesz valami gyors következménye, és ez a kormány nem tudja befejezni a ciklusát?
Nem. Tehát ugye Németországot az elitek kormányozzák. Kurt Tucholsky mondta 100 éve, Weimar időben, hogy ha a választáson bármi eldőlhetne, már rég betiltották volna. Vagy hogy a Pudingos Ötker mondta, aki a német-amerikai legfontosabb alapítványnak volt a német társelnöke, ő azt mondta, hogy Amerikát 200 család irányítja, Németországot 100 család irányítja, és ez a 100 német család jóba akar lenni a 200 amerikai családdal.
Tehát ez az európai jövő.
Ez az európai jövő. Tehát a német elit, a mostani német elit, a nagy része, az amerikai családokkal jobban, a vezető családokkal, a Bidenékkel, a Clintonékkal, a Bushékkal jobban akar lenni, a Kochékkal, a Sorosékkal, ugyanis kétszer az amerikaiak páholták el őket. Az oroszokat tisztelik, de nem félnek tőlük. Az amerikaiakat tisztelik és félnek tőlük. Tehát a német elit az Amerikára hallgat. És ezek a tervek, amikről beszéltünk, ezek Amerikából jönnek. Az USA 21. századi vezető szerepét szolgálja ennek a megerősítés. Vagy ahogy szoktam mondani egy mondatban, nekem mindent egy mondatban is össze kell foglalni, hogy ez az amerikaiak a volt gyarmatok késő bosszúja harmadik Györgyért, hogy harmadik György kipréselte a gyarmatokat a 7 éves háborúban, hogy finanszírozzák a Nagy-Britannia világhatalmi pozícióját. Most a volt gyarmatok préselnek ki minket, garantálva a mi pénzünkből az ő világhatalmi pozíció.
A legnagyobb gyarmat az Egyesült Államok.
Hát nem, ugye ők csinálják ezt most Európával, és a német elit az Amerikát követi. Egy példát, hogy a nézők talán jobban értsék, hogy a legnagyobb német cégek kinövik a frankfurti tőzsdét. Persze arról gondoskodnak is, hogy az európai tőzsdék kicsik legyenek, de lényeg az, hogy a legnagyobb német cégek átmennek a New Yorki tőzsdére, mert ott van annyi pénz, amennyi nekik kell. És amint a New Yorki tőzsdén vagy, már az amerikai tőzsdefelügyelet és az FBI felügyelete alatt vagy, mert amerikai entitás vagy. Tehát itt innentől kezdve Európa kicsi nekik, és Amerika biztosítja azokat, nyilván nem önzetlenül, és hát nem véletlenül van ez így kitalálva, de lényeg az, hogy a német elit azt gondolja, hogy nekik küldetésük van, Európát egyben kell tartani, és az elmúlt 15 évben az a rossz kedv, ami Németországban van, az onnan jön, és egy másik fontos mondat, de ez a német gondolkodásban, amiket mondok mondatokat, ezek bele vannak ivódva. Ezeket itthon nem ismerik az emberek, mert ugye nem németek vagyunk, és én ugye nekem az a dolgom, hogy ismerjem Németországot, ott nőttem fel, ugye mai napig erősen kötődöm a Vaterlandhoz, de lényeg az, hogy a német elitbe ez beszívódott, hogyha Angela Merkel mondata, ha megbukik az euró, megbukik az Európai Unió. És azért szívta ki Merkel a pénzt Németországból, hogy finanszírozza az eurót. Tudják, hogy a franciák mire költik, hogy a görögök elbulizzák, hogy az olaszok 45 évesen, 50 évesen mennek nyugdíjba abból a pénzből, amit a németek, hollandok, osztrákok átutalnak, csak egyben kell tartani a piacot. És igazából a választásra visszatérve, én azért gondolom, hogy nem bukik meg a kormány, mert a német elit nem engedheti meg, hogy az AfD kormányra kerüljön. És ha ember meghallgatja az AfD férfi társelnökének az újévi köszöntőjét, akkor csupa olyat mondott, ami Németországban no-go. És újítsuk fel az északi áramlat gázvezetéket. Ez 110 milliárd köbméter orosz gáz jelentene évente. A német gazdaság szárnyalna. ha megint olcsó energiához jutna. A német elit ezt nem engedi. Akkor a másik ilyen ötlete, hogy indítsák újra az atomerőműveket. A német gazdaság megint csak szárnyalna, nem lenne drága az energia. Olyanokat mond, hogy a szankciókat meg kéne szüntetni. Hát most akarnak Kínáról leválni, akkor ugye azt mondják, hogy nem szabad Kínától annyira függővé válni gazdaságilag, mint Oroszországtól energetikailag, tehát Kínáról is le akarnak válni. Most számoltak ki az egyik német gazdasági intézet, hogy csak 200 milliárd euró az éves forgalom, és ezt ütemezve hogyan tudnák feldolgozni.
De amit most mondtál, ezt baloldalról is megfogalmazzák, az Oscar Lafontaine élettársa,
igen,
aki egy baloldali politikai irányvonalat szeretne érvényesíteni. Ez mekkora konkurencia mondjuk akár az AfD-nek, akár mondjuk a jelenlegi német elitnek.
Igen, tehát oda akartam kiukadni, az AfD betiltása küszöbön van, most játsszák föl a történetet.
Egy 20% pluszos pártról beszélünk, sőt, még annál is nagyobb.
Igen, de nem tudnak mit csinálni velük, és nem attól félnek, hogy az európai választáson kapnak 25 vagy 30%, az mindegy. Igazából attól félnek, és ezért ugye a Mozgástér blogon, amit írtam az AfD betiltásáról cikket, azzal a német mondattal kezdtem, hogy nicht sein kann, was nicht sein darf. Tehát aminek nem szabad megtörténnie, az nem fog megtörténni. Uh-huh. Értsd, ha három kelet-német tartományban lesz tartományi választás ősszel, és most volt évelején egy járási választás, amikor egy járási előjárót választottak Türingiában, és az AfD jelöltje 45%-ot kapott, tehát majdnem abszolút többség. Magyarul, hogyha három kelet-német tartománynak AfD-s miniszterelnöke lenne, akár abszolút többséggel, és nincs lehetőség a szivárványkoalícióra, akkor ez a három tartományi miniszterelnök ezt az alternatívát, amiről beszéltünk, ezt megjelenítené a Bundesrátban, a felsőházban. És ez egy olyan alternatíva lenne, vagy a miniszterek konferenc, 16 tartomány van, tehát minden minisztériumnak ugye van tartományi megfelelője, és mondjuk a belügyminiszterek tanácskozásán, ahol a szövetségi belügyminiszter meg 16 tartományi belügyminiszter ül, akkor három AfD-s tartományi belügyminiszter azt mondaná, hogy a migránsokat nem beengedni kéne, hanem hazaküldeni. És kiáll a sajtótájékoztatóra, és elmondja, hogy ők 13-an be akarják engedni a migránsokat, mi hárman meg nem. És akkor tényleg átfordulna. És ezért van az, hogy nem engedhetik meg, hogy az AfD ide-idege. És most látjuk Donald Trumpnál, mivel próbálkozik a globalista elit. Megpróbálják ráhúzni a vizes lepedőt. Ugye nem sikerült New Yorkban, most Georgiában kitalálták, hogy 16 másik emberrel együtt helyezik vád alá, mert azt remélik, hogy még az elnök választásig, majd a 16 másik vádlottásból egy vagy kettő vagy három vádalkút köt rával, és nem az lesz, hogy elkövette azokat a bűncselekményeket, amikkel vádolják, hanem azzal próbálják meg az USA-ban ráhúzni a vizes lepedőt, hogy befolyásolta a tanukat, meg akarta hiúsítani a nyomozást, és akkor már is ugye így elütik jogi úton, és az AfD-vel is hasonlók vannak. Most például milyen meglepő egyébként, ugye beszéltünk, hogy összeesküvések nincsenek, hogy a Soros György által is támogatott Korrektív, ismerhetjük talán ezt a bizonyos berlini NGO-t, amely a Facebook német tartalom ellenőre, tehát és cenzúráját folytatja, és az ő lesipuskás riporterei, milyen véletlen, az AfD-seknek tavaly novemberben egy ilyen borgőzös rendezvényét lefényképezték távcsöves kamerákkal, ilyen telefotó, teleobjektíves kamerákkal, és most erre hivatkozva próbálják az AfD betiltását feljátszani, vagy például aki Türingiában esélyes a miniszterelnöki pozícióra, Björn Höckét, őt is el akarják tiltani alkotmánybírósági határozattal az állampolgári jogainak a gyakorlásától, és a passzív választójogától, hogy választható legyen.
Lesznek itt alakulások, erről most szerintem nagyon sokat beszéltünk, de még ennél is többet tudnánk beszélni, viszont muszáj, még van egy nagyon komoly téma, sok kicsi, de még egy nagyon komoly, mert az Európai Parlament úgy tűnik, hogy felrobbant az indulattól a héten. Három napot szenteltek Magyarországnak. Először volt egy szavazás az Erasmus programmal kapcsolatban, az EP foglalott egy határozatot, itt ugye a Momentumosok voltak nagyon aktívak. A lényeg, hogy az EP nem akar a magyar Erasmusos diákoknak Erasmus programot adni, meg Horizontot a magyar kutatóknak, tehát ebben kitartanak egyébként most jelenlás szerint, ugye nem is vehetünk részt ezekben a programokban, az Európai Egység legnagyobb dicsőségére, nagy idézőjelek között mondom a dicsőség szót. Aztán szerdán volt egy vita, ahol felkérdezték volna Charles Michelt is, az Európai Tanács elnökét, aki lebetegedett, de Ursula von der Leyen bizottsági elnök elment, és őt pedig azzal szembesítették, hogy ad pénzt 10,2 milliárd eurót legalábbis a 30 valamennyiből Magyarországnak feloldottak. Ugye ez egy néhány héttel ezelőtti döntés, hogy ezt miért csinálta. Meg is fenyegették Daniel Freund, Verhofstadt és a többiek, hogy perelés lesz. Na és erről született egy határozat, immár határozat, egy állásfoglalás csütörtökön, ami ki is mondja, hogy keresik a jogi megoldást, hogy beperelje az Európai Parlament az Európai Bizottságot azért, mert feloldott egy bizonyos mennyiségű pénzt a magyar állampolgárok számára. Tehát így ez így egy csomagban rengeteg vitával, erős felszólással, Kocsis Máté összekapott a közösségi médiában Daniel Freindal, és hasonló mellékzőnék, még David Pressman is beleszólt ebbe az egész vitába. Tehát nyilván itt EP kampány nyitányról van szó, tehát ezt a magyar miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban pontosan elmondta, hogy itt most világosabban beszél mindenki, hogy mit akar, hiszen kampány van, nem lehet ilyen francia udvari mellébeszéléshez hasonlatosan a brüsszeli blablát tolni, most mindenki bemondja, amit gondol, és hát ezek szerint Ursula von der Leyen, és itt el akartam konkludálni az egész hosszúra nyúlt felvezető kérdésemet, bemondta, hogy nincs pénz, nincs több pénz Magyarországnak, ha nincs LMBTQ jogérvényesítés és gyermekvédelmi törvény visszavonása. Migrációs ügyben betartunk és fogadjuk el az uniós migrációs paktumot, és akklimatizálódjunk a 2010 óta, pontosan adjuk fel a 2010 óta érvényes szembenállásunkat, és talán volt még valami, igen, az akadémiai szabadság, bár én úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban éppen senkinek nincs aggája, de ezt valahogy előszedte valamelyik papírból, valamelyik NGO régi jelentéséből, hogy ez is sérülés állapotában van Magyarországon. Lényeg a lényeg, mit gondoltok, ez itt most egy nagyon hangos cirkusz, vagy ennek komoly következménye lehetnek a magyar adófizetőkre nézve is?
Hát biztos, hogy van következménye, mert a visszatartott pénz egyébként olyan pénz, amit a magyar kormány már megelőlegezett. Tehát például az újjáépítési hitelből a projekteket már ugye a magyar kormány előfinanszírozta, és az utófinanszírozását várjuk. Tehát a költségvetési hiány egy része nem lenne, hogyha Brüsszelből megérkezne ez a pénz, és ugye akkor az azt jelenti, hogy kevesebb hiányt kell ugye hitelekből vagy más bevételekből pótolni. Tehát ilyen szempontból minimum fizetünk, ugye a tanítók és az óvónők béremelésére is ugye a brüsszeli pénzt visszatartják, köszönjük a Momentumnak. Tehát egy csomó olyan
meg a többieknek. De most már elvileg jön? Tehát a bizottság azt mondta, hogy jön, reméljük, már papírt is küldött róla.
Erről szól például az, hogy amikor azzal fenyegetik a bizottságot, hogy bizalmatlansági indítványt indít az Európai Parlament ellene, ha ezt a pénzt küldi, akkor a tanárok és óvónők pénze is ebben benne van, mert ugye még csak 1 milliárdnyit utaltak át, ugye még a nagy részét nem.
És hát bocsáss, csak még egy alkérdés. Ez azt jelenti, hogy itt az a villongás, hatásköri villongásról is van szó, ami az EP és az EB között van, de lehet, hogy most behúz egy olyat az Európai Parlament, ami ezt eldönt, és kiderül, hogy a bizottság bizonyul gyengébbnek egy ilyen vitában, mert akkor az azt jelenti, hogy a hosszú távon az Európai Parlament, mint intézmény, nagyon megerősödik ahhoz képest, mint ami a pozíciója volt eddig.
Illetve megerősödhet-e? Tehát ez egy elemzés témája lehetne, hogy az Európai Parlament az miért jött létre, egy ilyen tanácskozó testület, egy ilyen beszélgetős fórum, ehhez képest most minden nap erről beszélünk, hogy az Európai Parlamentben mi történik, ehhez képest a bizottságnak milyen jogköre van, ott mi érvényesül, az Európai Parlamentben, amit megszavaznak, annak a gyakorlatban milyen jelentősége van, és ami még fontos lehetne, szintén egy külön elemzés témája, hogy ami újdonság az elmúlt években, hogy politikai döntéseket, politikai folyamatokat jogi útra terelnek. Tehát, hogy a jog hogy tudja ezt gátolni, hogy tudja ezt segíteni, mennyire tudja elhúzni a folyamatokat, hiszen itt óriási pénzekről van szó, amelyeknek meg kellene érkezni, és a folyamatosságot biztosítani.
Hát ugye az Európai Egyesült Államok építése zajlik, azt látjuk, hogy ez a 450 millió ember globalisták szempontjából, ha egy piacot alkot, és nem kell 27 fővárosban mondjuk a szabványokról beszélgetni, vagy a szabályokról, akkor sokkal egyszerűbb SMS-ben elintézni Ursula von der Leyennel valamit, és akkor 450 millió emberre az vonatkozik, mint hogy 27 országban kelljen. Pláne ugye, hogyha van egy ilyen Magyarország típusú ország, amely alternatívát kínál nem csak a migrációban és a gyermekvédelem terén, hanem az oltásoknál, a szuverenitásnál egy csomó kérdésben, ugye akkor ezt az alternatívát el kell taposni. Tehát igazából most ezt az európai kérdést, ezt tegyük zárójelbe, mert túl hosszú lenne, igazából ami talán itt a másik részre vonatkozik, hogy van, igen, van egy kampány része a történetnek, azok, akik Daniel Freund, ő egy NGO-nál volt.
Ebből él.
azt mondom, egy ilyen korrupciókutató NGO-nál idézőjelben volt, rájött arra, hogy mennyivel jobb európai parlamenti képviselőnek lenni, 5 év, havi 8000 euró, plusz ha még van pozíciód, akkor még több pénz, hogy a garázsodat kiadod, mint Manfred Weber csinálta, akkor ugye az irodának, akkor még arra plusz kapsz
mindig
pénzt.
Mindig a németek, mindig a németek.
Hát mások is csinálták egyébként, ugye, hogy tesznek ilyen szívességet, de az a lényeg, hogy Eva Kaili ugye 600000 eurót kapott gurulós bőröndökben, tehát egy csomó ilyen előnye van ennek az európai parlament. Daniel Frey tényleg abból él, hogy minden nap ír valamit a Twitterre,
Orbánról.
És Orbán Viktorról, és akkor bemutatja, hogy ő harcol a korrupció ellen. Tehát van egy ilyen része is, ez a rövid távú haszon, vagy ez az alsó szint. Igazából, ami talán mi számunkra érdekes, valóban ez a hatásköri vita, ugye valóban van egy ilyen túlterjeszkedés, a Spitzenkandidát rendszer volt ennek eddig a csimboraszója, Martin Schulz, ha még emlékszik valaki erre a névre.
Hogyne.
A magasan képzett.
A magasan képzett nyolc általános. De egyébként zseniális faszi volt, mert ugye 5 évet volt az Európai Parlament elnöke, ez is egy ilyen kis trükk, ugye, hogy működik ez a Brüsszel, az egyik ciklus végén volt 2,5 évet, és a másik ciklus elején volt 2,5 évet, tehát nem egy ciklus páváskodott, vagy basáskodott, hanem úgymond kétszer felett volt, de az egy egésznek is. Ugyanúgy összejön a szupernyugdíj. Ő most szuper egyébként nyugdíj. A Német Szocdem Alapítvány kuratóriumi elnöke most. Tehát az a lényeg, hogy például a Spitzenkandidát rendszert pont Orbán Viktor és Emmanuel Macron tolta vissza, hogy ez ne legyen egy automatizmus, mert nincs benne a szerződésekben. Tehát vannak ilyen törekvések, igen. De én azért gondolom, ez most csak egy bluff, amit az Európai Parlament a bizottsággal szemben most belengetett. Egyrészt ez egy politikai nyilatkozat, tehát nyilván kérdés, hogy megszavaznák-e tényleg a bizalmatlanság indítványt is, az már nem biztos. Kettő, hogy már nincs idő, hiszen a ciklus az nagyjából még egy fél évet tart, és fél év alatt ez a folyamat nem megy végig. Tehát ezért ez inkább csak egyfajta ilyen politikai akció, egy politikai termék, és ami talán itt sokkal fontosabb, a preventív hatás, hogy mekkora pofont ne adjak. Ez azt jelenti, hogy ősszel, szeptemberben Ausztriában lesz választás, nagyon jó esélye van a Szabadság pártnak, Herbert Kickl-nek, hogy kormányt alakítson, a Néppárt junior partnersége mellett, és ez azt jelentheti, hogy ugye Szlovákiában Robert Fico azért követi Giorgia Melonit abban, hogy a külpolitikában mindent megad a globalistáknak, ezért szavazta meg, és szerintem meg is fogja szavazni az ukránok pénzét, az ukránok csatlakozását.
Most azt mondta, hogy vétózni fog. Hogyha...
Hát múltkor is azt mondta, aztán nem vétózott. Azért Giorgia Meloni, ugye ő egy jobboldali politikus, de a globalistáknak mindent megad a külpolitikában, hogy a belpolitikában egy kicsit tudjon mocorogni. És a Fico is ugye most számolja föl a korrupcióellenes államügyészséget, most próbálja az igazságügyi rendszert átalakítani. Tehát ő azt gondolhatja, hogy ha a külpolitikában megadja a globalistáknak, amit akarnak, akkor talán nem azonnal csesztetik a belpolitikát. Fogják egyébként, tehát ebben tévednek, de azt gondolom, hogy az Európai Parlament azzal is üzen egyébként a szlovákoknak, az osztrákoknak, hogyha azt a politikát csináljátok, amit a magyarok, egyébként amit az ottani emberek többsége is támogat, a szlovákok többsége is támogatja, hogy ne küldjenek az ukránoknak fegyvert, meg ne engedjék be a dömpinggabonát, a fuvarozókat korlátozzák. Csak ugye a Ficónak, meg a Giorgia Melonynak, én véleményem nyilván, tehát hogy ez így fog lenni, csak ezzel üzennek, hogyha ti is beálltok ebbe a sorba, a gyermekvédelem, migráció, akkor erre számíthattok. Tehát a magyarokon statuálnak példát, és az ellenpélda meg Lengyelország lesz, ahol majd előbb-utóbb nyilván megnyílnak a pénzcsapok.
De ahol már most minden rendben van.
Hát a brüsszeli szempontból igen, nyilván lengyel szempontból nem, csak egy mondat, ha megengeditek, hogy a Tuskék egy jogsértéssel távoztak a hatalomból, mert három alkotmánybírót már úgy előre megszavaztak, ugye a következő parlament rovására, tehát úgymond előre, és most meg ugye, amikor meg visszatértek a hatalomba, akkor meg látjuk, hogy mit csinálnak. Tehát ugye ez ott, de ez a, ahogy Mark Rutte mondta, hogy van jó populizmus, amit ők csinálnak, ugyanúgy van ezek szerint ez az idézőjelben jó jogállamiság, vagy brüsszeli jogállamiság, ami fölött becsukják a szemüket, és hát van, amikor Magyarországon meg a KK-n is a csomót keresik.
Hát igen, nálunk is voltak ilyen ellenzéki tervek, aztán ezek megvalósulással távoli jövő ködébe vesztek, hogy feles törvénnyel kétharmados törvényeket lehetne módosítani. Ennek már egy ilyen komoly szakértői bázis alakult ki, mire odajutottunk volna, hogy április, de aztán sajnos a villamos elütötte Márki-Zay Pétert és az ellenzéki összefogást. Ha már róluk van szó, tudom, itt minden témát kb. Úgy hagyunk félbe, hogy lehetne folytatni az műsor egészében, de miután itt kezd kialakulni valamiféle ellenzéki zsörtölődés már megint, Karácsony Gergely fölhívta a figyelmét a potenciális pártvezetőknek, miután megígérte tavaly októberben, hogy néhány héten belül összehozza a nagy ellenzéki ernyőszervezetet maga mögé, vagy maga fölé az önkormányzati választásra, hogy ez nem történt meg, ezt akkor eltette ad acta, majd most megint egy ultimátum formájában adott egy utasítást kvázi a többieknek, és úgy látom, hogy ugyanazok reagáltak, akik eddig is, a szocik, akik egyébként hivatalosan még nem álltak be mögé, de ez már csak formaság. A Párbeszéd hát nyilván ott van mögötte, körülötte vagy benne, és akkor a DK, ami furcsa módon most valami iszonyú proaktív lett Karácsony Gergely ügyében, és a Momentum, ami ugye egyszerre a hazugság kultúrának leváltásával kampányol, de aztán ebben az ügyben a DK mellett áll teljes messzességgel, de például az LMP, a Jobbik, meg a Mi Hazánk, azok nem kérnek ebből a csapatból. Mi lesz itt?
De és ennek van, csak zárja be, van-e jelentősége, hogy mit mondanak, hiszen 2010 óta ugyanezek a szereplők mérkőznek meg 4 és 4 és 4 évente, tehát gyakorlatilag múltkor volt a betelefonálós műsorban a Jó Napot Magyarországban, hogy majd megérkezik a Varsói Gyors Magyarországra is, és akkor jött egy SMS, hogy igen, de itt nincs Donald Tusk, méretű személyiség. Tehát gyakorlatilag, hogy nyilván a polgári oldalnak nem szabad hátradőlni, ettől, bár jó érzés így kávét kérni, de úgy összességében, hogy van-e jelentősége, hogy ki üzen, ki áll össze a másikkal, ki veszett össze, ha ugyanazok a hiteltelen személyek, mert sok már azóta is távozott így a politika színpadáról, hogy mit mondanak, van-e jelentősége?
De annyiban nincsen, hogy igazából úgyis, ugye tanulva mondjuk, egy brancs maguk. Tehát végén úgyis össze fognak állni. Tehát én ezt már tavaly megírtam a Mozgástér blogon, a Cica harcosok összefogása című művemben, amikor ugye Donát Anna megint írt valamit, és ugye a balliberális buborékban teljesen felpesdültek az indulatok, aztán persze le is ültek. Nem, tehát a rövid válasz az, hogy most beleszerelmesedtek ebbe a lengyel modellbe, és főként a Momentum az, amely azt reméli, hogy úgymond egy ellenzékváltó pólust tud alakítani, és akkor ezzel a DK fölé nőhet, a házi versenyben. Tehát azzal nagyon egyetértek, hogy 26-ban legkésőbb úgyis együtt fognak indulni. A vita, van vita köztük, nyilván a mandátumok számában, hogy te is mondtad, Dani, hogy a Karácsony Gergely baráti társaság és a Párbeszéd, meg a többiek szeretnének egy frakciót, mert jó azért külön frakcióvezetőnek lenni, pénzt kapni, szakértőket fölvenni, alapítványt működtetni, meg bejárni a parlamentbe. Hogy a Gyurcsány Ferenc mondta, hogy jobb, ugye, mint visszamenni autófényezőnek. Tehát ez a rövid válasz az. Most a vita abban van, a DK most szerintem Karácsony Gergelyt használja arra a támogatásért cserében, hogy mindenkit betereljen ebbe az akolba, tehát hogy egy lista legyen, ami idézőjelben a korábbi sikerrecept, mert akkor nem derül ki, hogy kinek mekkora valóban a támogatottsága, a kicsiket úgymond a hátukon beviszik, plusz nem nő senki a DK fölé. Tehát a DK meg akarja a vezető szerepét, és hogyha a Momentum ugye külön indul, vagy most az LMP, akkor az azt jelenti, hogy kialakulhat egy ellenzékváltó pólus. És a DK-soknak beégett a retinájába 21 októberre, amikor Márki-Zay Péter az ellenzéki előválasztás második fordulójában 180 ezer plusz szavazót tudott behozni azzal az ígérettel, hogy Dobrev Klárát elüti a jelöltségtől. Tehát ők ettől félnek a DK-ban, mert most ők a vezetők, hogy mindig a Nézőpont Intézet számára hivatkozom, ilyen 12-13% a DK, Momentum talán 6. Ez azt jelenti, hogy egy duplája a DK támogatottsága, mint a Momentum. És a Donát Anna talán azt gondolja, hogy ha ő dominálja ezt az ellenzékváltó pólust, hívjuk így, akkor akiknek nem tetszik a DK, úgy, mint ahogy Márki-Zay Péter be tudott vonzani 180 ezer szavazót, ők is be tudnak vonzani majd, a DK ezt nem akarja, mert akkor, amit láttunk 19-ben, hogy a DK-nak volt 20% a listán, a Momentumnak meg 13, lehet, hogy ez megfordul az európai választás. És ugye attól félnek, hogy akkor már nem a DK lesz az ellenzék vezető ereje, és hát a Power Couple Gyurcsány házas párnak a terveit takaréklángra kell tenni, és akkor a Momentum lesz az, amely fújja a passzát szelet. Nyilván a Momentum meg azért oldalaz be most Karácsony Gergely mögé, mert ők attól félnek, ha az LMP kint marad, akkor az LMP esélyes arra, hogy ezeket az ellenzékváltó szavazatokat bevonza. Tehát ez egy kicsi meccs, egy ilyen házi bajnokság, mint a Megye 3-ban talán, hogy most itt az edzők gondolkodnak, de nekik ez fontos, mert hát aki majd végül is az ellenzéknek, ennek a dollárbaloldalnak a legerősebb ereje lesz, na az tárgyalt majd az Action for Democracy-vel például, vagy ő lesz az, aki majd nem tudja, hogy költöttek-e 44 millió forintot tollakra, meg 7 millió forintot WC-papírra. Tehát, hogy magyarul van ennek jelentősége, de én ebben látom ennek az egésznek a konklúzióját, hogy most a lengyel modell főként a Donát Anna fantáziáját mozgatja, új seprű, jól söpörő, úgy gondolja, hogy ha visszajön, külön indulnak, akkor mondjuk a minimum a DK-val egy szemmagasságba, vagy maximum a DK fölé tud nőni a Momentum, és akkor onnantól kezdve ugye már úgymond egy sikertörténet lehet az ő szemében legalábbis 2 évig a Momentum elnökség.
Ez mind jó hír, nekem egy rossz van, hogy a műsoridőnk lejárt, úgyhogy a záró gondolataimban muszáj beleszőnöm, hogy a Momentum nagyban növelte ez irányú ambícióinak, megvalósításának lehetőségét, hogy Kajdi Csabát kivitték magukkal. Cilát az Európai Parlamentben, az a Strasbourgban végig rócsózhatta
a hetet. Félhet az Orbán kormány.
Igen, úgyhogy innentől kezdve az erőviszonyok szerintem a következő napokban radikálisan meg fognak változni, és valóban lehet, hogy nem csak az ellenzéken belül, ez lehet, hogy elég lesz a kormányváltáshoz is. Na de hogy ne vicceljük el a dolgot, ami a német gazdáknak nem sikerült, valószínűleg Cilának sem fog. De erre majd visszatérünk legközelebb. Nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, hogy itt voltatok, a nézőknek, hallgatóknak pedig a figyelmet. Köszönöm, lesz Mandiner reakció jövő héten is, de addig is iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessenek bennünket minden lehetséges felületen, még a TikTokon is ott vagyunk. Viszontlátásra, viszonthallásra.